Az utolsó vacsora kelyhéről. A kehely, amelyet az apostolok Veronikánál megkaptak, csodálatos, titokzatos edény. Már régóta a templom régi edényei között volt, melyek használatát és eredetét épp úgy elfelejtették, mint ahogy nálunk a kereszténységben néhány nagyon régi, szent felszerelési tárgy feledésbe merül az idők viszontagságai miatt. A templomnál a régi, ismeretlen rendeltetési edényeket és tárgyakat kiselejtezték. Eladták, vagy nyersanyagként használták fel. Így Isten rendeléséből ezt az legszentebb edényt, melyet ismeretlen anyaga miatt nem tudtak beolvasztani, bár többször volt róla szó, a fiatalabb papok a templom kincstárában az elfelejtett öreg edények egyik ládájában megtalálták, és régiség kedvelőknek felkínálták. A kelyhet és mindazt, ami hozzá tartozott, Szeráfia vásárolta meg. Ünnepi alkalmakkor Jézus már többször használta, és mától kezdve Jézus Krisztus szent közösségének birtokába került. Ez az edény nem mindig olyan volt, mint ma. Már nem emlékszem rá, hogy mikor, és nem éppen az Úr kívánságára alakították-e ilyenné. Most ugyanis a kelyhelyhez hozzátartozott az oltári szentség alapításához szükséges, hordozható felszerelés. Egy sima felületen, amelyből még ki lehetett húzni egy asztalkát, és nem emlékszem rá, hogy erekjét tartalmazott-e, állt a nagy ivóedény, és körülötte hat kisebb pohár. A nagy kehelyben volt még egy kisebb edény, ezen egy tányérka, és e fölött egy boltozatos fedél. A kehely talpában őriztek egy kivehető kanalat. Ezeket az edényeket finom kendő fette, és úgy gondolom, bőrből készült búra vagy ernyő alatt álltak, amelyen felül gomb volt. A nagy kehely kupából és talból állt, melyet később illesztettek hozzá, mert a kupa más anyagból volt, mint a talp, mégpedig barnás, körte alakú, tükörsima anyagból, de bearanyozták vagy aranyba foglalták, és két kis füle van, melyeknél meg lehet fogni, ugyanis eléggé nehéz. A talpát sötét aranyércből formálták meg, alul körben kígyó és egy kis szőlőfürt van, drágakövek is díszítik, a kis kanál a talpban van. A nagy kehely a jeruzsálemi egyházban a fiatalabb Jakabnál maradt, és én látom, hogy valahol vigyázva őrzik. Egyszer még napvilágra fog kerülni, mint ahogyan most is előkerült. Körülötte lévő kisebb kelyheken más egyházak osztoztak. Az egyik Antiohiába, egy másik Efezusba került. Az edények hét egyház birtokába jutottak. Ezek a kisebb kelyhek a pátriárkáké voltak. Ezekből itták a titokzatos italt, amikor megkapták és továbbadták az áldást, ahogyan ezt máskor láttam és elmondtam. A nagy kehely már Ábrahám kezében is volt, Szemiramis országából, ahol elkótyavetyélték. Melkizedek hozta magával, amikor Jeruzsálemben különböző helyeket alapított. Az áldozatnál használta, amikor Ábrahám jelenlétében kenyeret és bort áldozott, és ő hagyta Ábrahámra. A kehely már Noénak is birtokában volt, a bárka legfelső részében állt. Nézd csak, emberek jönnek, finom emberek egy szép városból. A város a régiek módján épült, mindenki azt imádja, ami neki tetszik, halakat is imádnak. Az öreg Noé ott áll a bárka mellett, gerendával a vállán. Az építőanyag körös körül szépen el van rendezve, de nem, ezek nem emberek. Többnek kell lenniük, mert olyan finomak és fénylőek. Ők hozzánk Noénak a kelyhet, amit valahol elkótya vetyéltek. Nem tudom, hogy hívják a helyet. Mintha búzamag volna benne, de nagyobb, mint nálunk, olyan, mint egy napraforgó mag, és egy kis szőlővesző is van benne. Mondják Noénak, hogy a kehelyben valami titokzatos dolog van, és ő, a nagyon híres férfi, fogadja el. Nézd csak, Noé a magot és a vesszőcskét beleszúrja egy sárga almába, és a kehelybe teszi. A kehelynek nincs fedele, mert ami benne van, annak növekednie kell. A kehelyet olyan minta szerint alkották, amely csodálatos módon, úgy gondolom, valahogy a földből nőtt ki. Misztérium ez, de ennek mintájára készítették. Ez az a kehely, amelyet a nagy példabeszédben ott láttam, ahol az égő csipkebokor volt. A búzaszem végül világosan Jézusra mutat. Az eddigieket a kehelyről Anna Katalin nyugodt állapotban, maga elé nézve, és a mondottakat maga előtt látva mondta el. Gyakran küzdött a jelenléttel, és megható módon megriadt. Amikor Noéról beszélt, ilyetten körülnézett, és mondta, jaj, attól félek, hogy be kell mennem a hajóba. Láttam Noét, és azt hiszem, most jön a nagy vízözön. Később egészen magához térve mondta, az emberek, akik a kelyhet és a benne rejlő kincset Noénak hozták, olyan hosszú, fehér ruhás alakok voltak, mint az a három férfi, akik Ábrahámhoz jöttek, és termékenységet ígértek neki. Olyan, mintha Noénak egy maradandó misztériumot hoztak volna a városból. A város nem süllyedt el a vízözönben. A kehely Noé gyermekeinek egy jó törzsénél volt Babilonban. Ezeket az embereket Szemiramisz rabszolgaként tartotta. Melkizedek vezette ki őket Kánaánba, és hozta magával a kelyhet. Láttam, hogy sátra volt Babilon mellett, és ezeknek az embereknek, mielőtt kivezette őket, megáldotta és megtörte a kenyeret, különben nem lett volna erejük a kivonuláshoz. Ezeket az embereket, mintha sámánoknak hívták volna, és Melkizedek őket és néhány barlanglakót vett maga mellé Kánaánban, amikor néhány épületet az akkori Jeruzsálem még elvadult hegyén megalapított. Mély alapokat épített ott, ahol később a cönákulum és a templom állt, még a Kálvária hegyén is. Szőlőt és gabonát is termesztett. Melkizedek áldozata után a kehely Ábrahámnál maradt. Egyiptomban is volt, Mózes is birtokolta. Kehely kupájának anyaga olyan vastag volt, mint egy harang. Valami természetes anyagból volt, nem ötvös kalap által. Átláttam rajta. Csak Jézus tudta, hogy miből van. Jézus Jeruzsálembe megy. Reggel, miközben a két apostol Jeruzsálemben a húsvéti bárány előkészületeit intézte, Jézus Betániában megható búcsút vett a szent asszonyoktól, Lázártól és anyjától, és együtt tanította és intette őket. Láttam, hogy az Úr egyedül beszél anyjával, és beszélgetésük részleteire emlékszem. Pétert, a hitet, és Jánost, a szeretetet Jeruzsálembe küldte a pászka elkészítésére. Magdolnáról, aki a szomorúságtól szinte eszét vesztette, mondta, hogy elmondhatatlanul szeret, de a szeretetét még erősen a test veszi körül, ezért van szinte magán kívül a fájdalomtól. Szólt Júdás árulásra készülő állapotáról is, és a Szent Szűz még szólt az érdekében. Júdás annak leple alatt, hogy sok mindent ki kell fizetnie és intéznie kell, Betániából újra elfutott Jeruzsálembe. Jézus reggel a kilenc apostolnál érdeklődött utána, jól lehet, jól tudta, mit művel. Júdás egész nap körbefutotta a farizeusokat, és mindent megbeszélt velük. Még a zsoldosokat is megmutatták neki, akiknek majd el kell fogniuk az urat. Pontosan kiszámolta oda és vissza útja idejét, úgyhogy mindig meg tudta magyarázni a távollétét. Röviddel a húsvéti bárány fogyasztása előtt jött vissza az Úrhoz. Júdásnak minden tervét és gondolatát láttam. Amikor Jézus róla beszélt Máriával, sok mindent láttam a személyéről. Tevékeny és szolgálatkész volt, de tele volt fösvénységgel, hiúsággal és irigységgel, és nem harcolt e szenvedélyek ellen. Maga is tett csodákat, és Jézus távollétében betegeket gyógyított. Amikor az Úr a Szent Szűznek elmondta, hogy mi vár rá, ő nagyon meghatóan kérte, engedje, hogy meghalljon vele. Jézus azonban buzdította, hogy a fájdalmát nyugodtabban viselje, mint a többi asszony, és azt is megmondta neki, hogy a föltámadása után hol fog megjelenni. Mária most nem sokat sírt, de nagyon szomorú volt, és megrendítően komoly. Az Úr, mint jó fiú, megköszönte minden szeretetét. Jobbjával átölelte, és keblére szorította. Azt is mondta neki, hogy vacsoráját lélekben vele együtt üli meg, és megjelölte az órát, amikor Mária részesedni fog a szentségben. Ezután még nagyon megható búcsút vett mindenkitől, és sok mindenről tanított. Dél körül a kilenc apostollal Betániából Jeruzsálembe ment. Követte egy hét tanítványból álló csoport is, akik Natánaelt és Szílást kivéve Jeruzsálemből és a környékről valók voltak. Emlékszem köztük János Márkra, és annak a szegény özvegynek a néhány napja fölvett fiára, aki az előző csütörtökön, ma 8 napja, Amikor Jézus a templomban a persely mellett tanított, a maga fillérét feláldozta. A szentasszonyok Jézust később követték. Jézus a kísérőivel különböző utakon járt, ide-oda az olajfák hegye körül és a Józsafát völgyében, egészen a Kárvália hegyéig, és közben tanított. Többek között mondta az apostoloknak, hogy eddig a kenyerét és borát adta nekik, ma azonban a testét és a vérét akarja adni. Mindent nekik akar ajándékozni, és rájuk akarja hagyni mindazt, amilyen csak van. És az Úr egész lénye olyan megható volt, mintha egész bensőjét kiárasztaná, mintha elemésztené a szeretet, hogy odaadhassa magát. Tanítványai nem értették, úgy gondolták, hogy a húsvéti bárányról beszél. Elmondhatatlan, hogy Jézus mennyire szeretetteljes és türelmes volt utolsó beszédeiben, Betániában és itt. A szentasszonyok később jöttek Márk felesége Mária házába. A 7 tanítvány, akik követték az Urat Jeruzsálembe, ezen azután nem voltak vele. A húsvéti vacsorához szükséges ruhák csomagjait hozták a cenákulumba, lerakottak az előcsarnokban, aztán Márk felesége Mária házába mentek. Amikor Péter és János az utolsó vacsora kelyhével Szeráfia házából a cenákulumba jött, a szertartáshoz szükséges ruhák, melyeket az a 7 és más tanítvány hozott, már mind az előcsarnokban voltak. A terem falaira szőnyegeket aggattak, és a mennyezet világító nyilásait kinyitották. A 3 függő lámpát is elrendezték. Ezután Péter és János a Józsafát völgyébe ment, és hívták az Urat és a 9 apostolt. A tanítványok és a barátok, akik a cenákulumban velük együtt fogják enni a húsvéti bárányt, később jöttek.